Kedves rádióhallgatom! Haggeus próféta korában voltak elkedvetlenítő hatások, és akik lelkesen kezdték el a templom építést, elbátortalanodtak. Vajon hogyan oldja meg Isten ezt a nehézséget? Elmondom neked, hogy gyülekezetünkben hogyan kezeltük ezt a kérdést. Kineveztünk egy bizottságot, hogy vizsgálja meg, mire volnánk képesek. Ahogy valaki mondta, a bizottság olyan emberek csoportja, akik egyénileg semmire sem képesek, és közösen elhatározzák, hogy semmit sem lehet tenni. Vagy ahogy más valaki mondta, a bizottság a tehetetlenek csoportja, akiket a közömbösek neveznek ki, hogy elvégezzék a szükségtelent. Miután sok éven át lelkipásztor voltam, bíztam abban, hogy a mi bizottságunk majd megfelelően kézbe veszi ezt a kérdést. De Haggeus próféta idejében Isten nem így oldotta meg az ügyet. Nyíltan leleplezte a nehézséget, és egy nagyon egyszerű megoldással állt elő. Azért most légy bátor, Zerubbábel! Így szól az Úr, légy bátor te is, Jósua főpap, Jócádák fia, és legyen bátor az ország egész népe. Így szól az Úr, és dolgozzatok, mert én veletek vagyok. Így szól a seregek ura. Haggeus könyve, 2. rész, 4. vers. Isten itt kétszeres felhívással fordul a vezetőhöz. Először ezt mondja. Légy bátor! És ezt összesen 3-szor ismétli. Azt mondja, hogy legyen bátor a kormányzó a nép élén. Legyen bátor a vallási vezető is. Aztán, amikor Isten megszólítja a népet, akkor ugyanezt mondja a népnek is. Legyenek bátrak! Ez nagyon egyszerű, de ugyanakkor rendkívül fontos. Egy nagyon beteg világban élünk. Mi ad nekünk bátorítást? Isten munkája sok helyen nagyon jelentéktelen, és úgy tűnik, nem sokat számít. Mi a megoldás? Isten ezt a választ adja a problémára. Végül pedig erősödjetek meg az ő hatalmas erejében. Efézusi levél, 6. rész, 10. vers. Fel kell ismernünk, hogy semmit sem tehetünk, de Isten nagyon sokat cselekedhet. Legyünk erősek az Úrban. Milyen csodálatos ez a bátorítás. Halljuk hát ismét. Azért most légy bátor, Zerubbábel. Így szól az Úr. Légy bátor te is, Jósua főpap, Jócádák fia, és legyen bátor az ország egész népe. Így szól az Úr. És dolgozzatok, mert én veletek vagyok. Így szól a seregek ura. A zsidókhoz írt levél 11. részének 34. versében pedig azt olvassuk, hogy a hívők tűz erejét oltották ki. Kard élétől menekültek meg. Betegségből épültek fel. Háborúban lettek hősökké. Idegenek seregeit futamították meg. Vajon nem Isten mondta, hogy az erőtleneket választotta ki a világon? Isten nem a nagy, monumentális épületeket választotta. Nem választott gyönyörű mauzóleumokat, amelyek tetején torony emelkedik. Azokon a helyeken semmilyen különös esemény nem történik. De igazán lelkesítő, ami a kis külvárosi területeken végbe megy, és a kisebb gyülekezetek sok esetben zsúfoltságig megtelnek. Tudom, miről beszélek, mert megvolt az a kiváltságom, hogy számos esetben végigjártam az országot nyugalomba vonulásom óta is. Külföldön számos esetben tettem látogatást. Egyszer meglátogattam Angliában, Londonban egy nagy gyülekezetet. Valamikor több ezer ember tartozott ahhoz a templomhoz. és látogatta hetente háromszor rendszeresen. Amikor ott voltam abban a templomban egy vasárnap este, nem lehettek többen 200-nál a hallgatóság soraiban. Az a nagyon méltóság teljes épület, félelmetes nevével együtt, többé nem valami vonzó. Ez igaz lehet sok más országban is. Voltam már néhány nagy gyülekezetünkben, és sok helyen üres padokat láttam. Amikor azonban a kisebb gyülekezetekbe mentem, azt tapasztaltam, hogy az állóhelyek is megteltek, és vasárnap délelőttönként 2-3 istentiszteletet tartottak egymás után. Manapság erősnek kell lennünk az Úrban. Isten igéje ezt gyakran ismétli bátorításként. Pál ezt írja egy fiatal prédikátornak. Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely a Krisztus Jézusban van. Timóteushoz írt második levél, második rész, első vers. A Timóteushoz írt második levél Pál apostol hattyúdala, és amikor a nagy apostol leírja végső üzenetét hitbeli fiának, ezt mondja, te Isten fia vagy, most tehát légy erős. Milyen nagy bátorításul szolgálhatott ez a fiatal misszionáriusnak, akárcsak Haggeus próféta szava a nép vezetőinek és az építőknek. Azért most légy bátor, Zerubbábel, így szól az Úr, légy bátor te is, Jósua főpap, Jócádák fia, és legyen bátor az ország egész népe, így szól az Úr, és dolgozzatok, mert én veletek vagyok, így szól a seregek ura. Valaki talán ezt mondja, az én szolgálatom annyira jelentéktelen, és a csoportom olyan kicsiny, hogy nem gondolom, hogy túl sokat érünk. Ha te is így gondolkodol, akkor ezt az ördög sugalta a füledbe. Ne hallgass rá! Isten mondja meg, hogy mi a nagy és mi a fontos, nem a sátán. Napjainkban sokan a homokra építenek, és az építményük eléggé impozánsnak látszik. Mindig remegtem attól, hogy esetleg én is csak szalmát és pozdorját építek. Isten határozza meg, hogy mi az értékes az ő szeme előtt. Ha ráhallgatunk, akkor a legkisebb munkát is elfogadja, és abban is megdicsőül szent neve. Isten ezt mondja neked és nekem. Vigyázzatok! Álljatok meg a hitben! Legyetek férfiak! Legyetek erősek! Első Korintusi levél, 16. rész, 13. vers. Pál apostol ezt a korintusiaknak írja, keresztény lelki gyermekeinek, és arra sürgeti őket, hogy lépjenek ki a bölcsőből, álljanak fel székeikről, és növekedjenek. Legyetek erősek az Úrban! Milyen nagy szükség van ma erre az Úr munkájában? Pálnak még nem volt elege a korintusiakból. Második levelet is írt nekik, amelyben ezt mondta. Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében, erődítmények lerombolására. Második Korintusi levél, 10. rész, 4. vers. Megvolt az a kiváltságom, hogy egy nagymúltú belvárosi gyülekezetben szolgáljak, mint lelkipásztor, és ott nagy elődök nyomába léphettem. Jól lehet, nem hagytam mindent jóvá, amit cselekedtek, de nagy tiszteletben részesítettem őket. Valamennyien igen kiváló prédikátorok voltak. Köztük Dr. R. A. Torrey, a gyülekezet alapítója. Sohasem mentem úgy a szószékre, hogy előtte föl ne tekintettem volna Istenre, és nem mondtam volna, Uram, alkalmatlan vagyok, képtelen vagyok elvégezni a munkát. Segítségül hívlak-e napon? Megmondom neked, hogy hálás vagyok Istennek azért, hogy erőtlenségünk ellenére is megerősíthet minket. Mert a mi hadakozásunk fegyverei nem testiek, hanem hatalmasak Isten által az erődítmények lerombolására. Többször is mondtam Istennek, Uram, ha itt bármi történik a napon, azt neked kell tenned, mert te és én is jól tudom, hogy a saját erőmből egyáltalán semmit sem tehetek. A második korintusi levél 10. részének 5. és 6. versében Pál apostol így folytatja. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre, és készek vagyunk megbüntetni minden engedetlenséget, amikor teljességre jut a ti engedelmességetek. Más szóval, teljes szívünkből engedelmeskednünk kell Istennek. Nem számít, hogy milyen nagy, vagy milyen kicsiny a feladatunk. Emlékeznünk kell rá, hogy legyetek erősek. Isten így szólt Izraelnek. Igen, ez a templom nem olyan kolosszális, mint a másik templom volt. Tudom, de legyetek erősek. Ez az én felhívásom nektek. Ezt háromszor is üzente az Úr a próféta által. Először tehát Isten azt mondja, hogy legyenek erősek. Másodszor azt üzeni, hogy lássanak munkához. Csak folytassák az építést. Egyedül Isten döntse el, hogy kivégzi a legnagyobb munkát. Amikor a mennyországba kerülünk, és megállunk Krisztus jelenlétében, azt gyanítom, hogy ott majd rájövünk, hogy lesznek nagyobb személyek is, mint Luther Márton volt a Luther napjaiban, és nagyobb, mint Wesley János volt a Wesley napjaiban, nagyobb, mint Billy Sunday volt a maga korában, és nagyobb, mint Billy Graham a mikorunkban. Szoktam mondani a lelkipásztori karban, egy napon, amikor Isten előtt állunk, talán az Úr majd előre hív egy asszonyt, és ezt mondja, ez az asszony a te gyülekezeted tagja volt, és ő végezte a legtöbb munkát, amiért megjutalmazom. Majd oldalba lököm a mellettem állót, és megkérdezem tőle, hogy vajon ismerte-e ezt az asszonyt. És akkor mindenki azt mondja, hogy sohasem hallottak róla. Egyike volt az ismeretlen gyülekezeti tagoknak. Csak egy kis fia volt, mert férje elhagyta, és neki egyedül kellett a fiát fölnevelnie. Aztán elküldte a fiút a misszió munkába, és ott nagyon szép munkát végzett. Az édesanya hűséges volt. Nem nyílt alkalma rá, hogy ezreknek prédikáljon, de Isten csak ennyi feladatot bízott rá. Azt hiszem, tágra nyitjuk majd a szemünket azon a napon, amikor Isten jelenlétében állunk. Most ezt mondja mindnyájunknak. Légy erős és dolgozz! Hűségesnek kell lennünk abban a munkában, amit Istentől kaptunk. Isten ezzel a bátorítással fordult népéhez. Dolgozzatok, mert én veletek vagyok, így szól a seregek ura. Az a valóság, hogy a Sekina dicsőség eltávozott Salamon templomáról már jóval azelőtt, mielőtt a templomot lerombolták volna. Mindig azon az állásponton voltam, hogy a Sekina dicsőség Manassé király korában hagyta el a templomot. Manassé nagyon gonoszul uralkodott, és Izrael népe mélyebbre süllyedt, mint bármikor azelőtt. Ha a Sekina dicsőség nem távozott volna el az ő uralkodása alatt, nem tudok azután más időpontot elképzelni, amikor eltávozott volna. Ha nem tévedek, a Sekina dicsőség, amely látható jele volt Isten jelenlétének, körülbelül 120 évvel azelőtt távozott el a templomból, mielőtt a babilóniaiak a templomot lerombolták volna. Ezért Haggeus, ez az idős próféta, aki még látta Salamon templomát, most annak csak külső ragyogását szemlélhette. A Sekina dicsőség már régen távozott arról a helyről. Kétségtelen, hogy Salamon templomának külső dicsősége is csodálatos volt. Mint ahogy tudod, jelenleg az Omár mecset áll a templom egykori helyén, és annak kupolája aranyból van. Azt mondják, hogy az egy aranylevél. Akár így van, akár nem, az valóban maga a szépség. Az olajfák hegyéről tekintettem arra a kupolára, és megfigyeltem Sion hegyéről is. Megnéztem a jeruzsálemi luteránus templom tornyából, és rátekintettem szállodám ablakaiból. Milyen ragyogás tárult a szemem elé, amint néztem azt a pogány mecsetet, Salamon templomára gondoltam, hogy miként nézhetett ki a napfény tündöklésében, ott a sivatag szélén. Tudjuk, hogy nagyon díszes, gazdag templom volt, és az oldalát kívül-belül arany borította. Milyen csodálatos lehetett! Természetesen nem lehet összehasonlítani azzal a templommal, amelyet Haggeus próféta idejében építettek. De Isten a templomot építésének különböző fokozataiban látta. Salamon temploma, Zerubbábel temploma és Heródes temploma idejében, ami egyetlen templom és nem három templom volt. Ezért ez ugyanazon a vonalon helyezkedett el, mint az a templom, amit Heródes templomának neveztek, és amelybe az Úr Jézus Krisztus is belépett. Krisztus volt a Sekina dicsőség. Ő benne Isten jelent meg testben. János apostol mondta, láttuk az ő dicsőségét, de azt elfátyolozta az emberi test. Aztán az Úr Jézus bement abba a templomba több alkalommal is. Isten azt mondja ezeknek az elkeseredett építőknek Haggeus próféta idejében. Igen, ez a templom nem olyan ragyogó, de én veletek vagyok. Ez sokkal többet ér, mintha van egy fenséges templomunk, és Isten nincs benne. Ez ugyanolyan ellentét, mint egy mai nagy templom üres padokkal, amely hideg, közömbös és halott, és egy kis gyülekezet, ahol még a sarkokban is emberek állnak, és hűséges lelkipásztor hirdeti ott Isten igéjét. Helyesen kell szemlélnünk azt, ami valóságos, és ami csak látszat, amit Isten megáld, és amit nem áld meg. Halljuk ismét a bátorítást. Azért most légy bátor, Zerubbábel. Így szól az Úr. Légy bátor te is, Jósua főpap, Jószárdák fia, és legyen bátor az ország egész népe. Így szól az Úr, és dolgozzatok, mert én veletek vagyok. Így szól a seregek ura. Haggeus könyve második részének negyedik verse. Imádkozzunk. Mennyei atyám, köszönöm ismételt bátorításodat. Köszönöm, hogy munkát bíztál reám ebben az elkeserítő időben. Add, hogy engedelmeskedjem, és akaratos szerint végezzem munkám azon a helyen, ahova állítottál kegyelmedből, az Úr Jézus Krisztus érdeme által. Ámen.